Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat keresztelőre készülve, 329. dicséretünk második versszakát énekeljük el. Testvérem, áldjuk a mi Urunkat, Istenünket, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, leányotokat, fiatokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk őt. A feltámadott Krisztus mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet, mindannyian ismerünk olyan embereket, akiknek küldetésük van. Ezeket az embereket sokszor úgy tekintjük, mint példaképek, mint akik előttünk mennek, mint akik vállalnak valamit, valami nagyon fontosat, és ezért készek sok áldozat meghozatalára is. Egy furcsa világban élünk, hogyha magunk keresünk keresztény elkötelezett embereket, küldötteket, eltökélteket, őket leginkább ez a világ fanatikusnak nevezi, megszállottnak. Sok esetben nem is érti és kigúnyolja őket. A köznyelvben ők a szent fazekak, akikről mindenkinek megvan a külön véleménye. Hadd mondja, hadd tegye. Furcsa, hogy még a világban felnézünk az elhívással, küldetéssel bíró emberekre, a keresztények között a világ megmosolyogja őket. Pedig a felolvasott ige, amelyet Jézus Krisztus mond az ő tanítványainak, küldetésről beszél. Egy olyan küldetésről, melynek az elsődleges szerzője, alapja maga az Isten. Ő az, aki lép, ő az, aki indul, ő az, aki megmozdul. Ezen a világon minden Istennel kezdődött. Még a megformálása is. Még a szent szándéka, a gondolata is. Sőt, a ti gyermeketek élete is Isten gondolatával, Isten akaratával, Isten szándékával kezdődött. Jól tudják ezt azok a családok, akiknek nem lehet, vagy hosszú idő után lehetett csak gyermekük. Nem elég az emberi akarat, az emberi szándék, szükséges, hogy maga a Teremtő legyen az, aki munkálja és adja az életed. Úgy mondanám most számotokra, kedves szülők, keresztülők, hogy minden Isten elköteleződésével kezdődött ezen a világon. Egészen egyszerűen nekünk adta ezt a földet, és elkötelezte magát az emberért, az ember megmentéséért. Elkötelezte magát az ember szeretetéért. Istennek ez a döntése. Világformáló akarata jelenik meg Jézus Krisztusban. Mert az ember fia azért jött, olvassuk az evangéliumban, hogy megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszett. Istennek ez a szándéka, ez a terve, ez az akarata, és Istennek ez a döntése. Egy olyan döntés, amelyet ki lehet nevetni, amellyel szemben meghúzhatjuk a vállunkat, és egy olyan döntés, amelyet elfogadhatunk. Ezért mondja az evangélium, Istennek eleve megfogalmazott döntése, elköteleződéseképpen úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten megmásíthatatlan döntése ez. És amikor a keresség kapcsán beszélünk, és halljuk az igét, beszélünk az igéről, és halljuk az igét, akkor erre emlékeztet bennőtöket, és erre emlékeztet bennünket, kedves barátaim, kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, dédszülő. Erre a döntésre emlékeztet bennünket a keresztség. Isten megmásíthatatlanul szeret bennünket. Ezért énekeljük, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél, még rólad semmit sem tudtam én, hadd mondjam most így, tulajdonoddá tettél. Isten elkötelezett az ember mellett, mindent megtesz az ő életéért. Jól tudom, kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, hogy ti is elkötelezett emberek vagytok az életért. Azért az életért, akit a kezetekben fogtok, gyermeketekért. Szeretnétek, hogyha ő maga hosszú, egészséges, békés, és szellemiekben, testiekben meggazdagodott életet élhetne. Ezért keltek korán, és ezért fekszetek későn, ezért vállaltok munkát itt az országban, s külföldön. Mindent értük tesztek. Tehát tudjátok, hogy mi az elkötelezett embernek lenni egy kicsiny életért, kicsiny életekért. De a ti elköteleződésetek-e mai napon nem pusztán erre szól. Hiszen a szülői feladat az mindannyiunk számára egyfajta nagyon fontos elköteleződést jelent. De most valami többről esik szó, valami többről beszélünk. Ti most arra kötelezitek el magatokat, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy megismerje Jézus Krisztust. Az az emberi mértékkel mindent megtesztek azért, hogy ő Jézus mellett nőhessen fel. Hogy ő ugyanúgy oda szaladhasson hozzá, mint ahogyan oda szaladtak a gyermekek Jézushoz, és persze voltak olyanok, akik megpróbálták Jézust és tanítványait lebeszélni erről, hogy micsoda dolog ez. De Jézus azt mondja, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Nem csak egy szülői elköteleződésről van itt szó, hanem sokkal többről. Gyermeketeket neki ajánljátok, neki adjátok, mondhatnám úgy is, hogy vissza. A ti küldetésetek ez lesz. És nem azért, mert én mondom barátként, lelkipásztorként, hanem azért, mert ezt az Isten igéje mondja. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez a ti felelősségetek. Ez a ti életeteknek a felelőssége. Van egy szó, idegen nyelven sokat használják, latin formája ismert, és innen vannak a németben, angolban különböző változatai ez a religió. Leginkább úgy szokták fordítani ezt a kifejezést, hogy vallás. Sokan küzdenek is ez ellen, én nem nagyon szoktam ez ellen küzdeni. Van ebben a szóban egy megmagyarázhatatlan titok, mert azt jelenti, hogy visszakötni, odakötődni, elköteleződni Jézus Krisztus mellett. Hogy a mi életünk szabad döntés a mi Urunk mellett. Van egy kedves történet, valahogyan kering a kegyes irodalomban, amely arról szól, hogy a római időkben egy rabszolgát az ő ura felszabadított. És akkor ez a rabszolga nem akarta elhinni, hogy ő szabad. Nem akarta felfogni, megérteni ennek az örömét. Azt mondta neki az ura, hogy mehetsz, szabad vagy. És amikor ráérzett a szabadság ízére, akkor mondta az ő urának azt, hogy akkor most már ingyen szolgállak téged. Ingyen követlek téged. Visszakötöm az életemet hozzád, de most már önszántamból. Nem azért, mert megvettél a piacon, mert kifizetted értem az árt. Nem azért, mert fenyegettél korbáccsal, vagy talán a felügyelővel, hanem azért, mert így döntöttem. Titeket senki nem kényszerített arra, hogy ide jöjjetek az Isten házába. Ez a ti saját személyes döntésetek volt. Azért, hogy elkötelezzétek magatokat és gyermeketeket Jézus Krisztus mellett. Tegyétek ezt. Legyetek példái a mi gyülekezetünknek. Legyetek példái ennek a településnek. Legyetek példái lakóhelyeteknek. Hogy amikor rátok néznek az emberek, akkor ne azt mondják, hogy ők szent fazekak, akik nevessenek rajtatok, hanem ők hitben élő emberek, és az ő életük és hitük összhangban van, mert elköteleződtek Jézus Krisztus mellett. És tudjátok, hol fogják ezt lemérni legtöbbször az emberek? A ti gyermekeiteken, az ő életükön, szavaikon, mozdulataikon, mindazon, amit visszatükröznek majd belőletek ennek a világban. Ennek a világnak, mert ők még nem modorosak, ők még őszinték egy darabig, amíg nem tesszük őket ilyen modoros emberekké. Ők azt fogják adni és visszamutatni, amit tőletek láttak és hallottak. És eljön az a perc, hogy ők is szembe kerülnek Jézus Krisztussal, az ő megváltójukkal, és dönthetnek mellette. Adja meg Isten a ti gyermeketek életében, Amina Diana életében és Botond életében, hogy ez a pillanat, ez a perc is eljöjjön, hogy elkötelezett Krisztus követőké legyenek. Amen. Testvéreim, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünk közösségével együtt álljatok fel és jöjjetek közelebb. Valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházad, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld el rájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek abban a hitben, melyről szüleik és keresztszüleik vallást tettek, és add, hogy élő tagjai legyenek az Anya Szent Egyháznak, melyben most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a tisztesség és a dicsőség örökkön örökké. Amen.
Ami a fiának, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen.
Léhi Amina Diána Isten népéhez tartozik.
Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja az ő hajóját. Botond, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében.
Kis Botond Isten népéhez tartozik.
Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, felmegyek ahogy és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen.
Fogadjátok szeretettel, testvéreim, ünnepi alkalmunk jelét, az emléklapot. Testvérem, foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket. 234. dicséretünk első és negyedik versszakát énekeljük el. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 28. záró fejezetben válogatott verseket olvasok. 3 hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkúrok voltak. Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk régiumba, és mivel 1 nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kérték, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így érkeztünk Rómába. Amikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Trész tabernéig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit. Kitűztek neki 1 napot, És akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Pál pedig bizonyságot tett előttük Isten országától, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak. Ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatást nélkül. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt héten ünnepi alkalommal lehettünk együtt vasárnap délután Csobánkán, amikor is közöttünk szolgált egyházkerületünk vezetője, előjárója, Szabó István püspök úr. A mi úrunk úgy rendelte, semmi szándékosság nem volt ebben, hogy mindketten ugyanarról az igéről szolgáltunk, ő délután, én magam pedig délelőtt. És persze ilyenkor adódik a lehetősége annak, hogy összehasonlítsuk a két igehirdetőt, igehirdetést, annak tartalmát vagy annak formáját. Engedjétek meg, hogy ehelyen ezt ne tegyem, valószínűleg ti magatok megtettétek, vagy megteszitek, ha meghallgatjátok mindkét igehirdetést gyülekezetünk honlapján. Egy valamire hadd emlékeztesselek bennőtöket. Püspök úr, s magam is, Isten szent lelkétől azt a vezetést kaptuk, hogy Pál apostol életét egy mélyebb dimenzióban lássuk. Ne csupán azokban a percekben, órákban, amikor egy hajón retteg a legénységgel együtt Lukács, hogy itt lesz az ő utolsó pillanatuk, órájuk, itt vesznek el. Püspök úr messzebbre ment az ige hirdetésében, amikor azt mondta, hogy Isten rendelése az, hogy Pálnak Rómába kell menni. Ha messzebbre ment, azt a Szentíráson belül értjük, megtérése után Isten jelenti ki, hogy Pálnak a feladata az lesz, hogy királyok, fejedelmek és előjárók előtt hirdesse az evangéliumot. Én magam pedig egy picit a hajózás történetéhez közelebbi szakaszt választottam, amikor Jézus Krisztus jelenti ki magát, és azt mondja, hogy neked Rómába kell menned. Az a küldetésed, az a feladatod. Ha ezt szívünk szerint valónak érezzük, és elfogadjuk, akkor nem érhet bennünket az a vád és az a kritika, amellyel az apostolok cselekedetéről szóló könyv záró fejezeteit szokták illetni, hogy befejezetlen. Hogy nem olvassuk benne azt a lényegi mondatot talán, hogy ő ott állna, és a császár előtt tenne bizonyságot. Hanem elmegy Rómába, Isten beteljesíti az ígéretét, ott van, és végzi a maga szolgálatát. A maga szolgálata pedig nem emberi szolgálat, mert itt nem egy regényt olvasunk, vagy egy novella gyűjteményt Pál apostolnak az életéről, hanem Isten igéjét, amely küldetésben nyilvánul meg, és amelyet így foglal össze Lukács, hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Ez az ő feladata, hogy hirdesse az evangéliumot minden akadályoztatás nélkül. A kor, amelyben él, nem könnyű időszak. Tudom jól, hogy itt a mi templomunkban is vannak olyanok, akik sokkal jobban ismerik nálam a történelmet. Hadd emlékeztesselek benneteket csak így konyha történészként, hogy ez az időszak Néró császárnak az időszaka. Azért a Nérói, aki ezekben az időkben éppen kezdi az ő szárnyait bontogatni. Fiatalon kerül a trónra, ezért egy hármas kormányzás hatalmi megosztásnak a részese lesz. Anyja Agrippina, a filozófus gondolkodó, mai világot is meghatározó Seneca, és Burrus lesz az, akik vezetik tulajdonképpen Rómát, és ez nem tetszik neki. A 60-as években pont Pál apostol Rómába kerülésének időszakában, 60-62-ben Agrippinát már meggyilkoltatja, első feleségét száműzi, majd később őt is megöleti, feleségül veszi második feleségét, egy zsidó származású asszonyt, és már gondolkodik azon, hogy Szenekával is végezzen. Egy kemény, kegyetlen időszak ez. Nem egy olyan kis táncos mulatság, mint amit gondolnánk az apostolok cselekedetéről írott könyvön, mert ez nem szerepel benne. Viszont, hogy jól értsük, hogy hová kell mennie az apostolnak, tudnunk kell, hogy Néróhoz közeledik. Ahhoz a Néróhoz, aki kicsit később, 64-ben, mondjuk így, gyönyörködik Róma felégetésében. Ahhoz a Néróhoz, aki 64-ben a keresztényeket teszi felelőssé azért, mert felégett a város. Nos, amikor Pálnak Rómába kell mennie, akkor ilyen környezetbe érkezik. Hosszú, viszontagságos út ez. Említettük a múlt héten vasárnap is, hogy 2 évig Félix fogságában van. Tehát egy visszatartott, idegen szóval retardált út is, amikor nem lehet rögtön a császár elé menni. Sőt, a hajón majdnem elvesznek. De amikor végre megmenekülnek, és megérkeznek egy újabb szigetre, egy újabb hajóra szállnak, most már mindenki tudja, idézőjelbe, napok vagy hetek kérdése, hogy Rómába érkezzen. És mi az első, amit olvasunk ez úttal kapcsolatban? Meglepő információ. Megérkezik egy kicsiny halászfaluba, kisvárosba, Puteoliba, ahol azt halljuk, hogy egy gyülekezet fogadja. Hívő testvérek fogadják, pedig neki az lenne a feladata, az lenne a küldetése, hogy ő vigye el a jó hírt, az örömhírt, Krisztus evangéliumát Rómába. És íme beteljesedik mindaz általa is, és olyan apostolokon keresztül, akiknek a nevét nem is tudjuk, hogy az evangélium eljut a föld végső határáig, Róma előszobájáig, majd magába a városba is, a fővárosba. Hiszen az apostolok cselekedeteiről írott könyv szereplői nem az apostolok, hanem Jézus Krisztus. Milyen csodálatos élménye az a mai keresztény embereknek és keresztény közösségeknek is, hogyha belépnek egy településre, belépnek egy idegen országba, akkor keresztényekkel találkozhatnak, Krisztus követőkkel találkozhatnak, és lehet, hogy a kultúrájuk más, lehet, hogy a nyelvük más, de mégis értik egymást, és mindannyian együtt szolgálják az ő urukat, Jézus Krisztust. Ennek lesz egy szép pillanata jövő héten itt templomunkban is, amikor az Európai Egyházak kongresszusára kerül sor, és ennek a kongresszusnak a vasárnapi alkalma egy-egy gyülekezet látogatása, és így érkezik majd hozzánk ide Pomázra, igehirdetői szolgálatra az Egyesült Francia Protestáns Egyháznak a külügyese, egy lelkipásztor testvérünk, egy lelkésznő, ő fogja hirdetni az igét, és így jön hozzánk majd az Elzász Lotaringiai Protestáns Uniónak az elnök lelkész, aki pedig köszöntőt fog mondani. Ne ijedjünk meg, bizonyára lesz kulturális különbség és nyelvi különbség is, de érteni fogjuk egymást. És nem csak azért, mert Krisztus szeretetét értjük, hanem azért, mert lesz tolmácsunk is. De íme mi jó és mi gyönyörűséges, hogyha az atyafiak békességben, egyességben vannak, és ha találunk ott is hívő testvért, ahol nem remélnénk. Ez az első, amit jó látnunk és jó megtapasztalnunk, hogy egy viszontagságos úton, egy viszontagságos életben is vannak mindig testvérek, akikkel együtt tudunk imádkozni, együtt tudjuk Istent dicsérni. Mi az, hogy vannak, kedves testvérek? Olvassuk, hogy Pál apostol innentől kezdve az útját gyalog folytatja. Rómába ugyanis a déli parttól gyalog lehet eljutni egy emblematikus úton. Ez az út pedig a Via Appia. Rómának az egyik legfontosabb közlekedési macskaköves útja. Mondhatnánk úgy is, hogy a római birodalomnak az egyik fémjelzett útja, amitől Róma, Róma lett, az egyik a közlekedés. De ez az út nem egyszerű macskaköves út, és nem egyszerű nézelődésnek az útja ez a 200 kilométer, hanem mielőtt Pál a lábát rátette volna erre az útra, előtte, mint egy 100 évvel ezelőtt, egy véres megtorlás esemény sorozata zajlott ott. A Spartacus féle rabszolga felkelésnek az áldozatait, mint egy 6000-6500 rabszolgát szegeztek keresztre az út két oldalán. Nyilván 100 év után nem a szenvedő emberek arcával találkozik, hanem a kereszttel. Ezt az utat dőlöngélő vagy álló keresztek szegzik. Egy ugyanolyan kereszt, amelyért kész az életét adni Jézus Krisztus. Egy ugyanolyan kereszt, amelynek a követésére elkötelezte magát Pál apostol. És gondoljátok végig, ezen az úton megy Rómával, és jobbra néz, balra néz, a keresztet látja, hogy ő ennek a keresztnek az elhívott szolgája. A keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, mondja Pál a rómaiaknak, de nekünk, akik itt vagyunk, akik megmaradtunk, akik hiszünk, nekünk megtartatás és élet. És azt mondja az apostol legbensőbb hitvallásában, hogy én nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És ezzel találkozik ezen az úton. Az őt kísérők nyilván mást látnak. Egy rabszolga felkelésnek véres megtorlását, így jár mindenki, aki felemeli a szavát. Ő pedig azt látja, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam, és értem halt meg. És mikor megérkezik Rómába, római polgárként megkapja azt a jogot, hogy mondjuk így házi őrizetben legyen. Nem jelképes, de nem is olyan nagyon szigorú bilincset kell hordozni a magán, egy 24 órás katonai felügyeletet, amely azért a szószoros értelemben jelentette egy másik emberhez való odakötődést, elköteleződést, de ennek minden költsége az apostol terhelte. A katona étkeztetése, ruháztatása és a katona ellátása, az ő tiszteletdíja, ez az apostolt terhelte. És íme egy újabb csoda történik. Az apostolhoz testvérek érkeznek. Megérkezik a Filippi gyülekezetnek az adománya, ott van mellette Agrippa és Priscilla. Tudjuk jól, hogy Márk is elkíséri, sőt, Lukács, az áldott életű orvos, aki megfogalmazza ezeket a sorokat, mindvégig ott áll mellette. Íme nem csak az idegen környezetben vannak testvérek, hanem a bajban ott vannak mellette a testvérek. Hogy erősítsék, hogy bátorítsák, hogy biztosítsák számára azt a környezetet, amelyet az apostol szeretett, amely a lételeme volt. Hogy szabadon, akadály nélkül hirdesse az evangéliumot. Mi azt gondolnánk, hogy ez a cella, ez börtönt jelentett neki a szószoros értelemben. Főleg egy olyan küldöttnek, aki szolgálata közben több ezer kilométert megtett. Egyik településről a másikra ment. Nem tudott megülni egy helyben, mert az volt az ő feladata, hogy hirdesse Jézus Krisztust. És mégis ott van, és akadály nélkül hirdetheti az evangéliumot. Megindulnak hozzá, mint egy híres orvoshoz az emberek azért, hogy megmutassák azokat az ütéseket, azokat a korbács nyomokat, amelyekkel megszégyenítették őket. Oda érkeznek hozzá emberek, akik gyógyulni szeretnének, mert érzik, hogy a bűnből nincs más megoldás, csak Jézus Krisztus. És Pál feloldozza őket. Oda mennek hozzám betegek, öregek, férfiak, és együtt imádkoznak. Sokan látogatják az apostolt. És oda megy hozzá egy szökött rabszolga is. Őt úgy hívják, hogy Onézimosz. Pál apostol leveleiből tudjuk, pásztori leveleiből tudjuk, hogy élt Kolosséban egy férfi, egy gazdag férfi, őt Filemonnak hívták, és ez a gazdag férfi megtért, személyes megváltójának fogadta el Jézus Krisztust. Majd amikor ez megtörtént az ő életében, folytatta ugyanúgy az életét, mint korábban. Igen ám. De az ő rabszolgája Onézimosz megszökött tőle. És ez az Onézimosz is bekopogtat Pál apostolhoz. És elmondja, hogy honnan érkezett, kinek a szolgája, és az apostol mellett új életet nyer. Erről beszél rövid tanítói kis levél is, pásztori levél. Egy szójátékkal él benne az apostol, amikor visszaküldi őt, és azt mondja, aki neked egykor haszontalan volt, most már hasznos, mint nekem, mint neked. Az Onézimosz szó ugyanis azt jelenti, hogy hasznos. És ezzel játszik, ezzel a szójátékkal mondja el a titkot, hogy akit először rabszolgának, haszontalan embernek gondoltál, az most már Krisztusban hasznos számodra és számomra, és nem tehetem meg, hogy amit emberileg el kell rendeznem, azt ne rendezzem el. Mert ő megtért, de van egy feladat, egy kemény feladat. Vissza kell küldenem hozzád, hogy ti egymással szembenézzetek. De nem úgy, mint úr és szolga, hanem úgy, mint akik testvérei egymásnak a Jézus Krisztusban. Nos, kedves testvérek, ez az az út, amit az apostolnak be kell járnia, és végezni az ő szolgálatát. És most befejezésül arra gondoltam, hogy ne csak így járjuk végig ezt az utat, hanem ha elfogadjuk azt, hogy Istennek van rendelése, Istennek van akarata, és Istennek van küldetése a mi életünkben is, akkor vizsgáljuk meg azt. Vizsgáljuk meg annak az útnak az állomásait. Mondjam így, hogy most vizsgáljuk meg az elmúlt 3 esztendőt, vagy 2 esztendőt. Mi az, amit látunk benne? Látunk benne egy kis itáliai falut, koszos embereket, akik azt se tudják, hogy mit évők legyenek a hatalmas nagy római impériumban, akik nyomorognak. Látunk benne szegénységet. Látunk olyan embereket, akik úton járnak, vagy a magunk élete ilyen hosszú, fárasztó, küzdelmes út 200-300 kilométerrel, megállás nélkül. Hordozunk valakit ezen az úton, kell valakit vinnünk a vállunkon, akitől legszívesebben megszabadulnánk. Azt mondanánk, hogy a hátam közepére se kívánom, aki mindig ott van hozzánk láncolva. Látunk rabszolgákat. Látunk betegeket, hallunk olyanokról, ezt a részt csak részletében olvastam fel, akik elutasítják az evangéliumot, elutasítják a mi bizonyságtételünket, pedig mi úgy gondoltuk, hogy majd ők megtérnek. Látunk benne keresztet, szenvedést, halált, gyászt. Bizonyára igen. De vajon meglátjuk-e benne Jézus Krisztust, az ő küldő szándékát, akaratát? Meglátjuk-e benne azt a Jézus Krisztust, aki életét adta értünk? Azt a Jézust, aki az itáliai szegényeken keresztül megölelte Pált. Azokat a testvéreket, akik az ő ige hirdetése nyomán lettek Krisztus követőivé. Azt az Onézimoszt, aki elszökött, azt a szolgálatot teljesítő katonát, akinek az élete ugyanúgy hozzá volt láncolva Pálhoz. Most látod-e bennük Jézus Krisztust? Látod-e bennük az élet megváltóját, az élet urát? Hogy a te életed nem véletlen élet, nem máról holnapra történő élet, hanem elkötelezett élet Jézus Krisztus mellett. Adja meg az Isten számunkra ezt a küldetést, ezt az utat. Adja meg számunkra annak a lehetőségét, hogy a páli történet, akár az ő bizonyságtétele nyomán is bennünk folytatódjék. Jökösi Endre, amikor ezt az igét magyarázza, akkor az utolsó gondolata így szól. Az apostolok cselekedetről írott könyvnek a végén nem pont van, hanem vessző. Mert nem Pálról szól ez a könyv, nem Péterről, nem Dorkászról, nem Fülöpről, hanem Jézusról. A cselekedetek könyve utolsó szava után összeállítója Lukács ezért vesszőt tesz. És Isten szent lelke 2000 év óta írja a cselekedetek könyvét. Olykor veled, olykor velem. Olykor ellenedre, olykor ellenemre. De mindvégig értünk. Isten szent lelke írja, és írja Jézus Krisztus cselekedeteinek a történetét. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére, 426. dicséretünk első és negyedik verszakát énekeljük fennállva. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy ma is írod Jézus Krisztus történetét. És köszönjük, Urunk, hogyha mi is részesei lehetünk mindennek. Köszönjük a te elhívásodat, köszönjük küldő szavadat. Köszönjük, hogy minden nehézség, minden teher, minden kereszt, minden betegség, minden gyász ellenére hozzád tartozhatunk. Engedd, hogy ez ne szegje meg kedvünket, ne szegje meg szolgálat iránti elkötelezettségünket. Add, Urunk, hogy rá tudjunk tekinteni, és belőled merítsünk előt a legreménytelenebb pillanatokban is. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért. Imádkozunk az emlékezőkért. Könyörgünk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus betegjeinkért, a megfáradtakért, a megtörtekért. Kérünk téged az erőtlenekért, időseinkért. Óvd, Urunk, mindazokat, akiket megvisel ez a hatalmas hőmérséklet ingadozás, hogy hol trópusi és sivatagi meleg, hol pedig őszi időben kell élnünk. Kérünk, hogy tarts meg bennünket egészségben és szolgálatban. Megköszönjük neked, Urunk, a pihenésnek az óráit, perceit, köszönjük az ünnepi alkalmat, annak lehetőségét is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni pomázi gyülekezetünknek elmúlt héten nyújtott segítségét és minden adományát. Különösen is köszönjük a csobánkai testvérek nevében, hogy részt vett a pomázi közösség is a szeretett vendégség előkészítésében és annak megtartásában is. Istené legyen a dicsőség. Ajánlom mindannyiunk figyelmébe gyülekezeti újságunk legfrissebb számát, amely újság elvihető, missziói célt szolgál. Hogyha valaki másnak ajándékozná, akkor ezt tegye meg bátran. Ha valaki szeretne érte adományt adni, köszönettel fogadjuk, hiszen így tudjuk majd a következő számot is nyomtatásba adni. Mostani újságunk bekerülési költsége 700 forint volt. Hirdetem testvéreimnek nyári gyermek és ifjúsági alkalmainkat. Július 8 és 13 között gyermektáborunk lesz. Szeretettel fogadunk önkéntes felajánlásokat természetben és pénzbeli felajánlásban is. A kiáratnál Izsóné Kromcsik Ildikó testvérem fogadja mindezeket. Napközis táborunk augusztus 21-e és 23-a között lesz, és ifjúsági táborunk pedig augusztus 12-e és 16-a között. Célradakozást hirdetünk templomunk megkezdett felújításához, ebben az esztendőben az ablakcseréket és a bejárati lépcső és kőoszlopok felújítását tervezzük. Minden adományt, amely az elmúlt héten érkezett, szeretettel köszönünk. 2013. július 13-án 16 órától lesz a pomázi műveletési házban a pomázon élő erdélyiek első találkozójára. Részletes információt a Szent István patikában kaphatunk. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2013. június 25-én került sor Horváth Gyula testvérünk hamvainak elhelyezésére temetőnkben. 2013. június 18-án hunyt el Berecki János testvérünk 64 éves korában, temetése 2013. június 27-én volt 15 órakor temetőkertünkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van 2013. június 22-én, életének 72. évében elhunyt Szabó Kálmán, temetése 2013. július 3-án 15 órakor lesz az öreg katolikus temetőben. 2013. június 25-én harang szólt Péntek József halálának 4. éves évfordulóján, emlékezett felesége és fia. 2013. június 27-én harang szólt Szonták Sándor halálának 2. éves évfordulóján, emlékezett kisfia. Istenünk kegyelmét kérjük emlékező testvéreink életére. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn, ahogyan korábban megbeszéltük már, 18 órakor kezdődik imaóránk Pomázon, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán és Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, és bibliaolvasókör kezdődik 7 órától Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, 19 órától pedig a bibliaolvasókör kérdéseinek a megbeszélésére kerül sor, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóra lesz. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor kezdődik ünnepi istentiszteletünk Pomázon, melyen közöttünk szolgál az Egyesült Protestáns Egyháznak lelkipásztora Franciaországból, és köszöntőt mond az Elzász-Lotaringai Protestáns Uniónak az elnöke, alkalmunk segítője, Sebestyénné Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk lesz. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záróénekünket keressük meg, 194. dicséretünket énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg rajtad az Úr az ő orcáját, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.